Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
A köztársasági elnök lemondását nagyon széles skálán értelmezik, az egyik szélen talán az áll, hogy ezzel a jobboldal bizonyította erkölcsi fölényét, a másik szélen meg talán az áll, hogy a jobboldal repedései éppen egy erkölcsi kérdésben mutatkoznak meg. Távolabbról nézve, mi a tanulsága az elnök lemondásának?
Hát az egyik tanulság, amire ön is utal, ez az erkölcsi dimenzió. Ezt egyre inkább azt gondolom, hogy a magyar politikának, ha lehet ezt mondani, ez az egyik legerősebb területe. Tehát amikor látható erkölcsi kérdés merül föl, akkor a magyar politikai osztály ezt a kérdést képes ma már viszonylag jól elrendezni. Az, hogy itt a jobboldal erkölcsi fölénye lett volna meg ebben a történetben, ezt semmiképpen nem gondolnám, viszont azt igen, tehát, hogy ha tetszik, nyugatias módszerrel, nyugatias viszonylagos gyorsasággal sikerült ezt az ügyet lezárni, ami senkinek nem jó, ugye már senkinek nem volt jó, mielőtt lezárták volna. Azt ugye tudjuk, hogy Nyugat-Európában is elég gyakran fordulnak elő politikusi ballépések, kihágások, nagyon sokféle típusa van ennek. Magyarországon is lassan hozzá kell szokni, hogy a politikusok is emberek, nagyon sok hibát követnek el, és most már ezeknek a hibáknak van is következménye.
Igen, de az egyik nagyon érdekes magyarázat típus az volt, hogy ez nem politikusi ballépés volt, hanem még a politikussá levést jóval megelőző időszakban az akkori szokásoknak megfelelő lépés mai következménye, míg a nyugat-európai párhuzamok azok jelen idejű politikusi ballépések.
Nem gondolom feltétlen, tehát azt hiszem, hogy a politikusi pálya olyan, hogy a politikusi lét előtti dolgokat is beszokták vonni ma már a modern politikába, a politikai versenybe. Ha az elmúlt két év kormányzása nem olyan lett volna, amilyen, ha nem lett volna egy kétharmados kormány, vagy nem lenne egy kétharmados kormány a Magyarországnak, akkor egyáltalán nem biztos, hogy a köztársasági elnököt egyébként ez a támadás éri. Tehát a dolog igazán érdekes eleme az, hogy mikor kerül felszínre egy múltban elkövetett valami. Ugye nyilvánvalóan mindannyian gondoljuk, hogy nem minden ügy derül ki a politikában, amit valamikor valakik elkövettek. Az, hogy valami kiderül, ennek nagyon is aktuális, hogy mondjam, összefüggései vannak. Tehát, hogyha mondjuk ez egy sokkal simulékonyabb két év lett volna, akkor azt gondolom, hogy ez nem jut eszébe mondjuk az ellenzéknek, vagy az ellenzék közelében lévő sajtónak, hogy ezt az ügyet egyáltalán megszellőztesse. Ez egy újabb dimenzió, tehát a botrány keltésnek a mechanizmusa, ami hozzátartozik szintén a demokráciához. Ezt is most tanuljuk egyébként.
De a botránykeltésben azért mindig is jók voltunk, mind a két, vagy mind az oldalak számon tartják azokat az ügyeket valószínűleg, amelyeket valamikor elő lehet venni az asztalra, csak a megfelelő időpillanatot várják.
Ebből igen, a de ez az ügy más? Ez az ügy, hát hogy mondjam, annyiban más, hogy valószínűleg ezek a kartotékok rendelkezésre állnak, ezek az adatok gyűlnek valamilyen páncélszekrényekbe, és most megfelelő időben ezek közül jó néhányat előhúznak. Hozzáteszem, nagyon sokat nyilván nem húznak elő. Egész biztos vagyok benne, hogy más politikusokra is gyűjtenek terhelő adatokat, valamiért úgy tűnik, hogy jó néhány politikus esetében ezeknek a kijátszása nagyobb kockázat lenne, mint az, hogyha nem játsszák ki őket. Hadd mondjak ugye egy példát, mindannyian emlékszünk a D-209-es ügyre, amelynek ugye a 2002-es választások előtt is már megvoltak azok az adatok, amelyeket aztán a 2002-es választások után hoztak elő, legalábbis informális vélemények alapján mondom azt, amit mondok, tehát, hogy az adatok rendelkezésre álltak, az, hogy a választási kampányban nem játszották ki ezeket az adatokat, ez nyilván egy aktuál politikai megfontolás volt, mert úgy ítélték meg, hogy ez megterhelné a választási kampányt. Tehát inkább egy halasztott botránykeltés történt. Tehát ilyen értelemben nagyon sokféleképpen lehet ezekkel a dolgokkal sakkozni.
A politikai erők egymáshoz való viszonyában ez a krízis megmutatta-e a változást a korábbi időkhöz képest? Ha volt változás? Vagy mindenki benne maradt a szerepébe és azt csinálta, amit ilyenkor kellett?
Hát a változás alatt ugye azt értjük, hogy egy ilyen krízis valamifajta megtisztulást hoz, vagy valamifajta új medret válj a politikai szereplők egymáshoz való viszonyában, akkor én azt mondanám, hogy ilyen ebből nem jött ki. Nagyjából mindenki azt a szerepet játszotta, amit máskor is szokott. Kialakult a most mostani kormánnyal szemben, a mostani ellenzékben nagyjából ugyanaz, mint 2006-ban Gyurcsány Ferenccel és az akkori kormánnyal szemben.
Veszélyeztetik a demokráciát.
Így van, hogy hazug, veszélyeztetik a demokráciát, vagy akár a szabadságot. Tehát én egy elemzésben azt írtam erről, hogy nagyjából 6 év után ugyanott vagyunk, mint 6 évvel korábban. Tehát a mai ellenzék szinte szó szerint ugyanazokat a kifejezéseket használja a mai kormányra, mint amiket 2006-ban a Fidesz használt Gyurcsány Ferencre és kormányára.
Benne maradunk ebben a bosszú elvű gondolatmenetben, a tanulmányból kölcsönvéve a kifejezést, akkor az megállapítható, hogy melyik politikai erő nyert ezen a krízisen legtöbbet, és melyik veszített a legtöbbet?
Hát azt gondolom, hogy nem tudunk ilyen mérleget vonni, mert azt az egyet tudjuk megállapítani, hogy a mostani ellenzéknek, amely számszerűen meglehetősen kicsi, ez az ügy kétség kívül jól jött, mert az erejét ezen az ügyön keresztül tulajdonképpen meg tudta mutatni, noha ezt ugye nem az ellenzék robbantotta ki, hanem mondjuk így a bal liberális oldalhoz közelállónak minősíthető internetes portál. De mégis az ellenzék, én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben ezt a saját sikerének is felfogja, mert másképpen nem tud javítani a helyzetét, tehát ezt tudom ebben az összefüggésben mondani.
A kormány oldal nem foghatja föl a saját sikerének? Nem mondhatja azt, hogy viszonylag röviden képesek voltunk lezárni ezt az ügyet, anélkül, hogy a köztársasági elnökre, akinek a személyes értetetlen nyomást gyakoroltunk volna?
Hát nyilván azt senki nem gondolja, hogy ilyen nyomás nem történt. Ez egészen biztos, hogy informális, vagy hát a háttérben, informális eszközökkel, vagy a háttérben ilyen megbeszélések folytak. Az kétségtelen, hogy a kormány oldal fel tudja mutatni azt, hogy viszonylag rövid idő alatt sikerült elérni, hogy egy számára terhes helyzetet, mert kétségtelen ezt a kormány oldal is terhesnek érezte, megoldjanak. Tehát az, amikor ugye a vizsgáló bizottság ki meghozta a ítéletét idézőjelben, vagy kihirdette az eredményt, és ebben ugye az állt, hogy ez a diploma, vagy ez a doktori, ez nem megfelelő módon született, akkor a Fidesznek ugye és a kormánynak volt egy állítása. Ez az állítás az volt, hogy akkor ettől kezdve az ügy nyugvó pontra jutott. Ezt az ellenzék szerintem nem jól értelmezte, mert ők azt mondták, hogy ezzel a kormány falaz a köztársasági elnöknek. Szerintem nem, hanem az történt, hogy a kormány már akkor úgy gondolta, hogy ebből az következik, hogy a köztársasági elnöknek le kell mondania.
Csak rábízták, mert hogy személyében és az alkotmány szerint független.
Hát igen, az nyilvánvaló, az már túlzás lett volna, hogy most akkor a miniszterelnök a nyilvánosság előtt, hogy mondjam, próbál nyomást gyakorolni. Ők azzal, amikor én ezt meghallottam, hogy ők ezt mondták, én akkor magamnak ezt úgy kommentáltam, hogy a Fidesz eldöntötte, hogy kész, ez a történet lezárult. Lehet, hogy én ezt rosszul értelmezem, nem ez volt akkor az uralkodó értelmezés.
Ugye a miniszterelnök már korábban is azt mondta, hogy most a konszolidáció időszaka következik. Milyen köztársasági elnök felelne meg annak az időszaknak, amit konszolidációnak hívunk?
Hát ugye a kérdés az az, szerintem, hogy mit is akarunk konszolidálni, vagy mit akar a kormány konszolidálni. Ugye megjelentek itt olyan publicisztikák az elmúlt napokban, például Kis János írt egy nagyobb dolgozatot, vagy adott egy interjút pontosabban, amiben azt mondta, hogy az Orbán rendszert nem lehet konszolidálni. Nyilván a kormány azt gondolja, hogy konszolidálni tud valamit, hát és ez a valami ugye az, amit kiépített az elmúlt 2 évben, hogyan konszolidálja, úgy, hogy megpróbál egy másfajta elnök típust behozni. Egészen biztos vagyok benne, hogy ez a másfajta elnök, ez vagy jogi végzettségű lesz, vagy pedig a joghoz egy másfajta érzékenysége lesz, mint az eddigi köztársasági elnöknek. Szóval az még egyszer teljesen biztos, hogy nem tartható. 2, egy másfajta nemzetközi elfogadottsága lesz. Ez nagyon érdekes abból az optikából, hogy ugye Schmidt Pálnál éppenséggel a diplomata múltat gondolták olyannak, ami segíti a kormány, de ez a diplomata múlt, ez az elmúlt 2 év kontextusában teljesen haszontalanná vált, mert gyakorlatilag semmit nem tudott a kormánynak ebben a tekintetben segíteni. Tehát itt a nagy kérdés, hogy tudnak-e, tehát egy jogi hátterű és egy nemzetközileg tekintélyes embert találni. Azt gondolom, hogy ez tehát egy személyi feltétele az esetleges konszolidációnak, ha ezt meg tudják csinálni, de borzasztó nehéz dolguk lesz, mert egy olyan légkör van a mai Magyarországon, amely semmiben sem különbözik a Gyurcsány kormány második időszakától, amikor az akkori ellenzék nem engedte, hogy a Gyurcsány kormány, ha tetszik, konszolidálja a saját kormányzását, és egy, ha tetszik, konszenzusos politikát folytasson. Ugye mi kell ahhoz?
Az egy jelentős különbség volt, hogy akkor a Gyurcsány kormány kisebbségben volt.
Az elején nem.
Az elején nem, az elején, de nem volt ilyen nagy többsége, akkor sem.
Világos, de azt gondolom, hogy a konszolidáció feltétele mindig az, hogy a másik oldal hajlandó-e részt venni ebben a konszolidációban. Ugye azt szokták mondani, hogy mindig a gesztusoknak a kormány felől kell kiindulnia. Mi van akkor, hogyha egy kormány egymagában is akkora, hogy tulajdonképpen senki nem hiszi el, hogy ő gesztusokat akar tenni, meg nem is nagyon tesz. Tehát én szerintem az ilyen nagyméretű kormányok, mint a mostani is, azok óriási kockázatot rejtenek magukban, és sokkal nagyobb veszélyt a kormányzókra nézve is, mert egészen egyszerűen senki nem akar szóba állni velük, akik nem tartoznak ugye ehhez ez a kétharmados tömbhöz. Nem is nagyon tudom, hogy lehet ezt feloldani, ezt a dolgot. Nyugat-európai országokban nem véletlen, hogy nem nagyon alakulnak ki ilyen méretű kormányok, mert valószínűleg a közvélemény már a választások előtt is valahogy úgy rendeződik el, hogy ilyen kiugró többségű kormányt ne hozzon létre. Mert tudja azt, hogy ebből akkora kockázat származik, hogy egyszerűen nem lehet a konszenzusos politikát fenntartani.
Tehát az nem megoldása a helyzetnek, hogy a maradék egyharmad az nem egységes, hanem négy részből áll. És ez a négy rész, ez egyenként olyan kicsi, hogy a kormány mondhatja, hogy kivel üljön le tárgyalni? LMP-vel? Jobbikkal? Demokratikus koalícióval? MSZP-vel?
Ez így van. Azért mondom, hogy maga a konstelláció, maga a szituáció hordozza magában azt a szinte feloldhatatlan problémát, hogy ami mind a két oldalt egyébként bezárja azokba a szerepekbe, amelyeket most látunk. Mert a kormányt is bezárja, hiszen mit mondott a kormány? Nemzeti együttműködést hirdetett. A nemzeti együttműködés az ugye nem csak a kétharmadra kellene, hogy kiterjedjen, hanem a háromharmadra. Az egyharmad, az pedig az első pillanattól kezdve nem érzi, hogy ő rá is kiterjedne ez. Hozzáteszem, hogy nem is nagyon, partner ebben az első pillanattól kezdve, mert egy kétharmados kormánynak egyszerűen nem lehet partnerének lenni. Tehát ez egy olyan belső konfliktus ennek a helyzetnek, amit nem is tudom, hogy hogyan lehet feloldani. És mikor a Fidesz ugye azt mondta, hogy ő egy végleges rendszert akar, akkor ugye az ideiglenesség kora után, akkor én azt gondolom, hogy lehetséges, hogy egy újabb ideiglenesség következik, és most sem lesz ez egy végleges rendszer, mert nincsenek meg a rendszer véglegesítésének a feltételei.
Az volna a feltétele, hogy az ellenzék azt mondja, hogy hajlandó vagyok beszállni ebbe a konszolidációba, ami, ha jól értem, akkor az önök fejtése szerint az ellenzéknek nem lehet érdeke, hiszen azzal a konszolidációt, az azt megelőző törvénykezést elismerni.
Kézek! Itt a következőről van szó, akkor kicsit még tágítsuk a perspektívát, és tegyük föl azt a kérdést, hogy egyáltalán van-e értelme arról beszélni, hogy még egy kétharmadosnál is nagyobb összefogás alakuljon ki egy országban. Ha van értelme, akkor ez válsághelyzetekben szokott Európában is kialakulni, gazdasági válság, pénzügyi válság, amit éppenséggel most is látunk. Mi többször írtunk erről, hogy lehetséges, hogy Magyarországon a nagy koalíciós kormányzást valamikor ki kell majd próbálni. Nem most, mert most ennek a lélektani feltételei egyáltalán nem adottak. De kérdezzük meg magunktól, hogy soha nem alakulhat egy olyan helyzet, amikor egy bizonyos ideig ezeket a nagyon mély ellentéteket, ezeket esetleg szögre lehet-e idézőjelben akasztani, ki lehet-e iktatni, egyszerűen azért, mert az ország érdeke, amire annyiszor szoktunk hivatkozni, hogy az ország érdeke, az lehet, hogy egy még nagyobb összefogást igényel, még akár a kétharmadnál is többet. Tehát amikor ön mondta ezt a négy pólusú ellenzéket, lehetséges, hogy ennek az ellenzéknek is előbb-utóbb valami módon az ilyen kormányban benne kellene lennie. Ilyen az európai történelemben számos alkalommal volt. Miért Magyarországon ne lehetne ezt megcsinálni, független attól, hogy MSZP és Fidesz között ma milyen ellentétek vannak?
A kulturális hagyományai is megvolnának egy olyan rendszerben, amikor az egymást követő kormányok a helyzetért mindig az előzőeket okolják, és bűnösnek mondják?
Nézze, a kulturális hagyományai nincsenek meg. Tehát éppen ez a lényeg, hogy nagyon nagy sok kell ahhoz, hogy egy hiányzó kulturális hagyomány egyik pillanatról a másikra megteremtődjék. Ez Magyarországon a legnagyobb sokk se volt elegendő soha. De már sokszor elmondtam az önök műsorában is, meg sokszor leírtuk, hogy Hollandiában sokkal nagyobb ellentétek voltak a 20. század számos időszakában, mint a mai Magyarországon. És ők kitalálták ezt a nagykoalíciós kormányzást erre a helyzetre, mert ha ezt nem csinálták volna, akkor attól féltek, hogy az ország úgy, ahogy van, ketté válik. A szó szoros értelmében. Az a Hollandia, amiről ugye nagyon keveset tudunk igazából, hogy jutott el oda, hogy mára egy virágzó demokráciaként tekintünk rá. A virágzó demokráciának lehet, hogy az a feltétele, hogy ezt a konszenzuális magatartást a legmagasabb politikai szinten kell megtanulni, és ennek a mintája terjed aztán szét a társadalomban. Az a probléma Magyarországon, hogy semmi olyan mintát nem tud a politikai elit nyújtani, ami a konszenzuális magatartás társadalmi szinten, hogy mondjam, követendővé vagy normává tenni. Aminek mi a következménye? A társadalom épp annyira megosztott, mint a magyar politikai elit. Tehát semmi különbséget nem látok, nem értek.
Bocsássa meg, erre van bizonyíték, mert azt én tudom, hogy jó ideje nem készülnek ilyen társadalmi kutatások források hiányában.
Igen.
Tehát a társadalom valóban olyan megosztott, vagy csak az a része, amelyik párt szavazó?
Jó, hogy ezt szóba hozza, mert az elmúlt 22 évnek a mi szakmánk szempontjából, politikai elemzők, politológusok, vagy akár a szociológusok szempontjából is egy nagy tehertétele az, hogy kevés az új empirikus kutatás. Nem tudjuk igazából, hogy mi zajlik a társadalomban.
A tárki csinálja a társadalmi reportot.
Ami fantasztikusan jó dolog, hogy ez van. Ennek eredményeképpen a Tárki egyébként nemzetközileg is egy nagyon elismert cégnek számít, a világ legismertebb agytrösztjei között tartják számon, és Kelet-Európában ez egy elég különlegesen jó szerep. De egyébként inkább azt mondanám, hogy megérzésekre és intuíciókra támaszkodunk, vagy a tapasztalatainkra, amikor azt mondom, hogy a társadalomban is megvan ez a megosztottság, vagy az internetes portálokra, vagy a blogokra, ahol ugyanazok az indulatok, ugyanazok a szembenállások jelennek meg, amelyek a politikai osztályban is megvannak. Nyilván, hogyha mi nekünk egy ilyen borzasztó, hogy mondjam, jól megtervezett kutatásaink lennének, ezt a képet árnyalni lehetne. Pillanatnyilag annyit mondhatunk, hogy a társadalomnak a reakciói, ezek a nagyon kiélezett reakciók, ezek azért minden nap megfigyelhetők.
Az úgynevezett élhetőbb Magyarországot általában a politikusokon szokták számon kérni. Az élhetőség felé vezető úton mentünk előre a rendszerváltás után? Ugye azóta beszélünk demokráciáról, élhető demokrácia csak azóta képzelhető el. Mentünk előre?
Hát nézze, itt is ajánlanék egy perspektívát, hogy az élhetőséget ne csak egy belpolitikai kategóriaként vizsgáljuk, hanem hasonlítsuk össze például Magyarországot, ha tetszik, a környező országokkal, amelyekkel együtt alakult, vagy együtt vívtuk ki a demokráciát 89-90-ben. Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Románia, Bulgária és a többi országról van szó. Ugye az élhetőségünket a 90-es években mi bizonyította tulajdonképpen az, hogy ezekhez az országokhoz képest úgy tűnt, hogy sokkal jobban állunk, jobban szeretett bennünket a nyugat, ugye most pedig, ugye, hogy van, erről is érdemes lenne majd beszélnünk. Tehát, hogy hozzájuk képest nekünk egy elég frekventált pozíciónk volt. És én azt gondolnám, és erre megint kérdezheti, hogy vannak-e empirikus adatok, valamennyi van, de nyilván itt is inkább megint csak benyomásokra hagyatkozhatunk, hogy ezekhez a környező országokhoz képest is a 2000-es évek második évtizedére a pozíciónk romlott. És van erre egy lehetséges magyarázatom, hogy miért. Hogyha megnézzük azt, hogy például Lengyelország és Szlovákia, talán azt mondanám, hogy ez az a két ország, amelyik ma a kelet-közép-európai régióban elég tűrhetően áll, legalábbis hozzánk képest. Szlovákiának eurója van, Lengyelországnak pedig van egy, mondjuk így, egy nyugati értelemben vett konzervatív, liberális kormánya. Miért van ez? És azt gondolom, hogy van itt egy pártpolitikai magyarázat. Ez az a két ország, szerintem, és ez empirikusan is igazolható, ahol a volt állampártokat viszonylag hamar és viszonylag radikálisan a társadalom kiiktatta. Tehát, és azok az országok a kevésbé frekventáltak ma, ahol ez az állampárt utódpártja versus új ellenzék, vagy annak egy része, ezt a szembenállást még ma is tulajdonképpen hordozza egymással szemben. A 90-es évek végére a lengyel állampárt lement 10%-ra, az állampárt utódpártja, a liberálisok, a lengyel liberálisok kikerültek a parlamentből, és tulajdonképpen ezeken a romokon föl tudtak építeni egy mérsékelt konzervatív pólust, amelyik most kormányozza Lengyelországot.
De mi most, bocsássam, nem itt tartunk, majdnem. Az MSZP, mint utódpárt jelentősen veszít
nem, elejéből. Nem itt tartunk. Azért, mert a lengyel... Igen, formálisan nagyon hasonló, hozzáteszem 10-12 évvel később, de valójában mégsem, mert a lengyel társadalom tudomásul vette valamilyen formában, hogy azok a pártok teljesítették történelmi hivatásokat, és eltűntek a színről. Tehát senki nem sír a lengyel baloldal után olyan formában, mint például sírna, ha a magyar baloldal nem csak a százalékos arányában csökkent volna, hanem a befolyása is. Hát a magyar baloldal, az MSZP feltámadást remél, és azt mondja, hogy 2014-ben ő lesz a baloldal legerősebb pártja. Ugye? Hozzáteszem, Gyurcsány Ferenc is ezt mondja, aki a baloldalról kivált. Tehát, hogy itt egészen más a baloldalnak a státusza, és én nem azt akarom mondani, hogy ne legyen baloldal, meg ilyesmi, ha esetleg félreérthető lenne, hanem azt mondom, hogy ez egy strukturális különbség.
De hova vezet? Ugye a helyzetet megváltoztatni nem lehet. A baloldal iránti igényt az nem iktatható ki.
Jó, ez nagy valószínűséggel egyébként összefügg azzal, hogy a rendszerváltások előtti társadalom az milyen volt. Tehát, hogy puha diktatúra volt, vagy nem puha diktatúra. Mi tulajdonképpen a puha diktatúránknak a levét isszuk annyiban, hogy ez a puha diktatúra egy viszonylag konszolidált baloldalt hagyományozott, ugye az új rendszere, és ez a baloldal hát természetesen saját jogon úgy érzi, hogy ő a politikai verseny egy szereplője, és miért ne indulhatna, és miért ne lehetne ő kormánypárt, akár az idők végezetéig, de mondom, ez más, mint a lengyel modell, és a szlovákot még nem említettem kicsit részletesebben. Hozzáteszem, hogy nagyon érdekes éppen mai információ, hogy a Fico kormányban éppen 6 volt állampárti káder foglal helyet, de ezek az állampárti káderek már ilyen szabad partizán káderek, tehát ezek nem, hogy mondjam, pártszerűen vannak ott, mert a volt szlovák állampárt a 90-es évek második felében szépen eltűnt ugyancsak a történelem süllyesztőbe, Fico is ahhoz tartozott akkor, Fico kivált ebből az állampártból, átült függetlennek és fölépített egy saját pártot. Azaz, Lengyelországban és Szlovákiában ez a bal-jobb konfliktus, ez egész mást jelent, mint amit Magyarországon. Magyarország ebből a szempontból Romániához, meg Bulgáriához hasonlít inkább, ahol és bizonyos értelemben Csehországhoz, és például ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy Csehország az miért nem teljesít jobban? És lehet, hogy benne van ez is, ez az új jobb oldal és a hagyományos baloldalnak ez az áldatlan ellentéte. Tehát bizonyos értelemben nagyon megszenvedjük ezt a dolgot, és egyik oldal se tudja végleg legyűrni a másikat. Ugye most arról szól a fáma, hogy 2014-ben majd ez a széles spektrumú ellenzék legyűri a Fideszt, akkor majd megint visszatérnek, és akkor megy tovább ez az iszabbirkózás, tehát nincs egy új kiinduló pontja a történetnek, amelyben megváltozott szereplők végre fölül tudnák írni ezt a tulajdonképpen elég terméketlen bal-jobb konfliktust, amivel nem azt mondom, hogy a bal-jobb konfliktus kiiktatható a politikából, csak ez a típusa, ami nálunk van, ez nagyon makacs politikai álláspontokat teremtett, és nem tudunk benne egyről a kettőre jutni, illetve az történik, hogy a Fidesz most úgy érzi, hogy akkor most ő végre akkora csapást mért a baloldalra, hogy az nem fog föltámadni, de ebben én nem hiszek.
Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Csizmadi Ervin, a Méltányosság politikai elemző központ igazgatója, az Aréna vendége.